From the Conference Center at Temple Square in Salt.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 179. félévi általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből a templom téren található konferenciaközpontból. A beszélők az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a Bountiful és a Farmington szöveg összevont kórusa szolgáltatja. A közvetítést a Burnville Communications közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, illetve bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni. Henry B. Eyring, az egyház első elnökségének első tanácsosa vezeti ezt az ülést.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Köszöntünk benneteket ma délután az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 179. félévi általános konferenciájának második ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki ezen a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Üdvözöljük mindazokat, akik személyesen vannak jelen, vagy pedig a televízió, a rádió, illetve az internet segítségével csatlakoznak hozzánk, valamint azokat is, akik műholdas adásban a világ különböző tájain lévő szövegközpontokban összegyűlve tekintik meg a közvetítést. Ennek az ülésnek a zenéjét a Utah állambeli Farmington és Bountiful szöveg összevont egyházközségi kórusa szolgáltatja. Vezényel Michael Huff, orgonán kísér Linda Margetts. A kórus az Emelkedjen fel szépségében Sion című himnusszal nyitja meg ezt az ülést. A nyitóimát ezt követően Carlos H. Amado Elder mondja a 70-ektől.
Szerető mennyei atyánk, alázatosan hajtunk fejet előtted, és köszönjük meg neked a te dicsőséges boldogság tervedet. És hálát adunk Jézus Krisztusért, ami szabadítónkért. Megköszönjük neked az evangélium visszaállítását Joseph Smithen keresztül, hogy nálunk lehetnek azok a kulcsok, amelyekkel elvégezhetjük a szertartásokat, amelyek majd visszavezetnek hozzád, hogy örökké veled élhessünk. Nagyon hálásak vagyunk profétánkért, Thomas S. Monsonért, a tanácsosaiért, és mindenkiért, akik támogatják őt. Kérünk, hogy áld meg őket, és különösen azokat, akik tanítani fognak ma bennünket, akik beszélnek hozzánk. Kérünk, segíts, hogy tanulhassunk, okulhassunk, és hogy mindazokat a dolgokat, amelyeket hallunk az ülésen, azokat elsajátíthassuk. És ezt mondtuk Jézus Krisztus nevében. Amen.
Just saying,
a kórus az Értsd meg, szabad a választás című himnuszt énekelte. Monsonának felkért, hogy támogató szavazatatok céljából most előterjesszem az egyház általános felhatalmazottait, területi 70-eseit és általános segédszervezeti elnökségeit. Ezt követően nagy örömmel hallgatjuk meg Dalen H. Oaks és Robert D. Hales eldereket a 12 apostol kvórumából. Hales elder üzenete után Jorge F. Zeballos elder fog szólni hozzánk a 70-ektől. Támogatásra javasoljuk Thomas Spencer Monson-t, mint profétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza elnökét, Henry Bennion Eyring-ot, mint első tanácsost az első elnökségben, és Dieter Friedrich Uchtdorf-ot, mint második tanácsost az első elnökségben. Akik egyetértenek, jelezzék. Ha vannak, akik ellenzik, jelezzék. Támogatásra javasoljuk Boyd Kenneth Packard, mint a 12 apostol kóruma elnökét, és a következő testvéreket e kórum tagjaiként. Boyd K. Packard, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dalen H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, és Neil L. Anderson. Akik egyetértenek, kérem jelezzék. Ha valaki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Támogatásra javasoljuk a tanácsosokat az első elnökségben, és a 12 apostolt, mint profétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat. Mindazok, akik egyetértenek, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Javasoljuk Charles Didier, John M. Madsen, Lynn A. Mickelson, és Dennis B. Neuschwander elderek a 70-ek első kóruma tagjainak felmentését és nyugalmazott általános felhatalmazottnak való kijelölését. Támogatásra javasoljuk Douglas L. Collister, Shirley D. Christensen, James M. Dunn, William W. Perley, W. Douglas Shumway és Robert S. Wood elderek felmentését a 70-ek második kórumából. Akik szeretnék velünk együtt kifejezni köszönetünket ezeknek a fivéreknek a kiváló szolgálatukért, kérem jelezzék. Javasoljuk, továbbá támogatásra javasoljuk a többi általános felhatalmazottat, területi 70-est és a segédszervezetek általános elnökségeit a jelenlegi elhívások szerint, akik egyetértenek, kérem jelezzék. Ha valaki ellenzi, jelezze. Monson elnök, amennyire csak megfigyelhettem, a konferencia központban egyhangú volt a szavazás. Köszönjük, testvérek, a támogató szavazataitokat, a hiteteket, odaadásotokat és imáitokat. Most pedig örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Oaks Eldert.
I have been impressed to speak about God's love.
Az a benyomásom támad, hogy Isten szeretetéről és Isten parancsolatairól kell beszélnem ma. Üzenetem arról szól, hogy Isten egyetemes és tökéletes szeretete megmutatkozik evangéliumi tervének minden áldásában, ideértve azt a tényt is, hogy legnagyobb áldásai azok számára vannak fenntartva, akik engedelmeskednek a törvényeinek. Örök tantételek ezek, melyeknek útmutatóként kell szolgálniuk a szülők számára, a gyermekeik iránti szeretetükben és a nekik nyújtott tanításaikban. Négy ismerős példával kezdeném, melyek a szeretet és a törvény közötti látszólagos ellentétet szemléltetik. Egy partnerével együtt élő fiatal felnőtt ezt mondja a bánkódó szüleinek. Ha tényleg szeretnétek, éppen úgy elfogadnátok engem és partneremet, mint azokat a gyermekeiteket, akik megházasodtak. Egy fiatal így reagál a szülői parancsokra vagy nyomásra. Ha tényleg szeretnétek, nem kényszerítenétek semmire. Ezekben a példákban a parancsolatokat megszegő ember véleménye szerint a szülői szeretetnek felül kellene írnia az isteni törvény parancsolatait és a szülők tanításait. A következő két példa feloldhatatlannak látszó ellentétet mutat be Isten szeretetének hatájáról. Egy ember elveti azt a tant, miszerint a házaspároknak örök házasságot kell kötniük, hogy a következő életben is élvezhessék családi kapcsolataikat, ezt mondván. Ha Isten tényleg szeretne minket, nem hiszem, hogy elválasztaná egymástól a férjet és a feleséget. Egy másik ember azt gondolja, hogy hitét lerombolta az a szenvedés, amelyet Isten eltűr, hogy egy ember vagy nép esetében, és erre a következtetésre jut. Ha létezne Isten, aki szeret minket, nem engedné ezt meg. Ezek az emberek nem hisznek az örök törvényekben, melyek meglátásuk szerint csak ellentmondásban állnak Isten szeretetének hatájával. Akik ezen az állásponton vannak, nem értik meg Isten szeretetének természetét, sem pedig törvényeinek és parancsolatainak célját. Isten szeretete nem helyezi hatályon kívül a törvényeket és parancsolatokat, melyeket ő adott, ugyanakkor törvényeinek és parancsolatainak hatája sem csökkenti szeretetének célját és hatáját. Ugyanennek igaznak kell lennie a szülői szeretet és szabályokat illetően is. Először is vizsgáljuk meg Isten szeretetét, melyet Ugdorf elnök olyan jelentőségteljesen írt le. Kicsoda szakaszt el minket Krisztus szerelmétől, tette fel kérdés Pál apostol, se nyomorúság, se üldöztetés, se veszedelem, se fegyver. Meg vagyok győződve, vonta le Pál a következtetés, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől. Nincs nagyobb bizonyíték Isten szeretetének végtelen hatalmára és tökéletességére, mint János apostol ezen kijelentése. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Egy másik apostol azt írta, hogy Isten az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Gondoljatok bele, mekkora fájdalmat okozott mennyei atyánknak, hogy elküldje fiát azért, hogy felfoghatatlan szenvedést álljon ki a mi bűneinkért. Ez a mindannyiunk iránti szeretetének legékesebb bizonyítéka. Isten gyermekei iránti szeretete örök valóság. De miért szeret minket ennyire? Mi pedig miért vágyunk erre a szeretetre? A válasz az Isten szeretete és Isten törvényei közötti kapcsolatban rejlik. Úgy tűnik, néhányan azért tartják nagyra Isten szeretetét, mert azt remélik, hogy szeretete oly nagy és olyannyira feltétel nélküli, hogy irgalmával majd megmentesíti őket a törvényei iránti engedelmesség alól. Ezzel ellentétben azok, akik megértik Isten tervét, melyet gyermekeinek készített, azok tudják, hogy törvényei megváltoztathatatlanok. Ez a valóság pedig egy másik nagyszerű bizonyítéka a gyermekei iránti szeretetének. Az irgalom nem lophatja meg az igazságot, és azok kapnak irgalmat, akik betartották a szövetséget, és figyelembe vették a parancsolatot. A Bibliában és a modernkori szentírásokban is újra és újra olvashatjuk Istennek a gonoszok iránti haragjáról, és arról, hogy haragja felgerjed azok ellen, akik megszegik törvényeit. Miként bizonyítja Isten szeretetét a harag? Joseph Smith azt tanította, hogy Isten törvényeket hozott, amelyek által azoknak a lelkeknek, akiket majd a világba küld, kiváltságuk lehet hozzá hasonlóan fejlődni. Isten szeretete oly tökéletes, hogy szeretetében elvárja tőlünk a parancsolatainak való engedelmeskedést, mivel tudja, hogy egyedül a törvényei iránti engedelmesség révén válhatunk olyan tökéletessé, amilyen ő maga. Ennél fogva Isten haragja és felindultsága nem áll ellentétben a szeretetével, hanem épp annak bizonyítéka. Minden szülő tudja, hogy lehetséges teljes mértékben szeretni egy gyermeket, miközben építő módon haragszunk, és csalódottak vagyunk a gyermek önkárosító magatartása miatt. Isten szeretete olyannyira egyetemes, hogy tökéletes terve rengeteg áldást hoz még azon gyermekeire is, akik engedetlenek törvényei iránt. Az egyik ilyen ajándék maga a halandóság, melyet mindenki megkap, aki érdemesnek bizonyul a mennyei háború során. Egy másik feltétel nélküli ajándék az egyetemes feltámadás, mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megelevenítetnek. Sok további ajándékot is kaphatunk a halandóságban, amely nem kötődik a törvény iránti személyes engedelmességünkhöz. Ahogy a Jézus tanította, Isten felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőtárd mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Ha odafigyelnénk, felismerhetnénk és érezhetnénk Isten szeretetét még akkor is, amikor engedetlenek vagyunk. Egy nő, aki nemrégiben tért vissza az egyházba, a következőket mondta egy úrvacsorai gyűlésen adott beszédében. Isten mindig ott állt mellettem, még akkor is, amikor elutasítottam őt. Mindig is vezetett és vigasztalást nyújtott gyengéd irgalmával, amely állandóan körülvett engem. Én azonban túlságosan dühös voltam, hogy így lássam az eseményeket, és így módon fogadjam be az érzéseket. Isten legnagyobb áldásai egyértelműen az ő törvényeinek és parancsolatainak való engedelmességtől függnek. A kulcsfontosságú tanítás egy modernkori kinyilatkoztatásban áll. Van egy törvény, amely már a világ megalapítása óta visszavonhatatlanul el lett rendelve a mennyben, melyen minden áldás alapszik. És amikor bármilyen áldásban részesülünk Istentől, az ama törvény iránti engedelmesség által történik, amelyen az áldás alapszik. Ez a nagyszerű tentétel segít megértenünk a dolgok miértjét, például az engesztelés által egyensúlyba hozott igazság és irgalom fogalmát. Azt is megmagyarázta, hogy Isten miért nem akadályozza meg, hogy gyermekei szabadon használják önrendelkezésüket. Az önrendelkezés, vagyis a választásra kapott hatalmunk alapvető szerepet játszik az evangéliumi tervben, mely alapján a földre jöttünk. Isten nem lép közbe, hogy elejét vegye az egyik ember választása miatti következményeknek azért, hogy ezzel megóvja egy másik ember jólétét. Még akkor sem, ha megölik, vagy megsebesítik, vagy elnyomják egymást. Hiszen ez lerombolná az örök fejlődésük érdekében alkotott tervét. Meg fog áldani minket, hogy képesek legyünk elviselni mások választásainak következményeit, ám nem fogja megakadályozni a döntéseiket. Ha valaki megérti Jézus tanításait, akkor észszerűen gondolkodva nem tud olyan következtetésre jutni, hogy szerető mennyei atyánk, vagy az ő isteni fia úgy vélni, hogy szeretetük hatálytalanítja a parancsolataikat. Gondoljatok ezekre a példákra. Amikor Jézus megkezdte szolgálatát, első üzenete a bűnbánat volt. Szeretetteljes irgalmat gyakorolva nem ítélte el a házasságtörésen kapott asszonyt, mindamellett azt mondta neki, eredj el, és többé ne vétkezzél. Jézus így tanított, nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyámnak akaratát. Isten parancsolatainak és törvényeinek hatálya nem változik meg csak azért, hogy hozzáigazodjon a népszerűvé váló maga viseleti formákhoz vagy vágyakhoz. Ha bárki azt gondolja, hogy az egyén iránti isteni vagy szülői szeretet feljogosítja a szeretet személyt a törvény iránti engedetlenségre, akkor nem értette meg vagy a szeretetet, vagy a törvényt. Az Úr kijelentette, ami megszegi a törvényt, és nem marad meg a törvényben, hanem arra törekszik, hogy önmaga törvénye legyen, és bűnben akar maradni, és mindent egybevetve bűnben is marad, azt nem szentelheti meg a törvény, sem az irgalom, az igazságosság, vagy az ítélet. Ezeknek tehát még mindig tisztátalanoknak kell maradniuk. A modernkori kinyilatkoztatásban ezt olvassuk. Minden királyságnak adatott törvény, például, aki nem képes megmaradni a celesztiális királyság törvényében, az nem tud megmaradni egy celesztiális dicsőségben. És aki nem tud megmaradni a terresztriális királyság törvényében, az nem tud megmaradni a terresztriális dicsőségben. És aki nem tud megmaradni a telesztiális királyság törvényében, az nem tud megmaradni a telesztiális dicsőségben. Más szavakkal, a dicsőség ama királyságát, melybe az utolsó ítélet kijelöl minket, nem a szeretet szabja meg, hanem az a törvény, amelyet Isten hívott segítségül a tervében, hogy azzal alkalmassá tegyen minket az örök életre, amely ajándék Isten minden ajándéka közül a legnagyobb. Amikor a szülők igyekeznek hatást gyakorolni rájuk, és tanítani a gyermekeiket, rengeteg lehetőség adódik e tantételek alkalmazására. Az egyik ilyen lehetőség a szülők gyermekeiknek adott ajándékaival kapcsolatos. Csak úgy, ahogyan Isten bizonyos ajándékokat megad minden halandó gyermekének anélkül, hogy megkívánná törvényei iránti személyes engedelmességüket, úgy a szülők is sok mindent biztosítanak gyermekeiknek, például a hajlékot és az élelmet, még akkor is, ha gyermekek nem állnak tökéletes összhangban minden szülői elvárással. Azonban a mindentudó és szerető mennyei atya példáját követve, aki gyermekei javára törvényeket és parancsolatokat adott, a bölcs szülők is néhány ajándékot az engedelmesség feltételéhez kötnek. Ha a szülőknek tévejgő gyermekük van, például egy alkoholt vagy drogokat fogyasztott 10 éves, komoly kérdéssel néznek szembe. Vajon a szülői szeretet azt kívánja, hogy ezeket a szereket és fogyasztásokat beengedjék otthonukba, vagy a polgári törvények, a viselkedés súlyossága, illetve a többi otthon élő gyermek érdekei azt követeli, hogy tiltsák ki ezeket? Még komolyabb kérdés vett fel az, hogyha egy felnőtt gyermek párkapcsolatban él, akkor a házassági kötelékén kívüli szexuális kapcsolata miatt vajon éreznie kell-e a család helytelenítésének teljes súlyát azáltal, hogy megszakítanak vele minden családi kapcsolatot? Vagy a szülői szeretet megköveteli, hogy figyelmen kívül hagyják az együttélés tényét? Láttam mindkét végletet, és úgy hiszem, mindkettő helytelen. Akkor hát hol húzzák meg a szülők a határt? Ez a szülői bölcsesség körébe tartozik, melyet az Úr sugalmazásának kell vezetnie. A szülői mi voltnak nincs még egy olyan területe, ahol nagyobb szükség lenne a mennyei útmutatásra, és ahol az nagyobb valószínűséggel meg is adatna, mint azokban a döntésekben, melyek egy gyermekeik nevelésekor és családjuk igazgatásakor hoznak meg a szülők. Ez az örökkévalóság munkája. Miközben a szülők e gondokkal küzdködnek, fontos, hogy emlékezzenek az Úr tanítására, miszerint hátra kell hagynunk azt a 99-et, hogy kimenjünk a pusztába megmenteni az elveszett bárányt. Monson elnök szeretetteljes harcba hívott minket azon fivéreink és nővéreink megmentésére, akik a közöny vagy a tudatlanság pusztaságában tévelyegnek. E tanítások állandó szeretetteljes törődést kívánnak, amely természetesen megkívánja az állandó szeretetteljes kapcsolatokat. A szülők tartsák kézben az Úr gyakran felhangzó tanítását is, miszerint akit szeret, az Úr megdolgálja. Nelson Elder egy konferenciai beszédében, melynek címe Tolerancia és szeretet volt, azt tanította, hogy a bűnös iránti valódi szeretet olykor bátor szembesítésre kényszerít, nem pedig arra, hogy szemet hunyunk. A valódi szeretet nem támogatja az önpusztító magatartást. Bárhol is húzódjék a szeretet hatalma és a törvény erejek közti határvonal, a parancsolatok megszegése bizonyos, hogy kihat a szeretetteljes családi kapcsolatokra. Jézus így tanított. Gondoljátok-e, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak-e földön? Nem, mondom néktek, sőt inkább meghasonlást. Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban, akik meghasonlanak 3-2 ellen, és 2-3 ellen. Meghasonlik az atya a fiú ellen, és a fiú az atya ellen, és az anya a leány ellen, és a leány az anya ellen, apa a menye ellen, és menye az apa ellen. Ez a kiózanító tanítás emlékeztet minket arra, hogy amikor a családtagok nem egységesen törekszenek betartani Isten parancsolatait, akkor óhatatlanul is meghasonlás alakul ki. Megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy szeretetteljes kapcsolatok fenntartása érdekében, ám azok néha még akkor is csorbát szerveznek, miután mindent megteszünk. Az efféle nehézségek közepette kell elviselnünk annak valóságát, hogy szeretteink tévegi és a beárnyékolja boldogságunkat. Nem szabad csökkentenie az egymás iránti szeretetünket, sem pedig az arra irányuló türelmes erőfeszítéseinket, hogy egyé váljunk Isten szeretetének és Isten törvényeinek megértésében. Tanúságomat teszem e dolgok igazságáról, melyek Krisztus tanát képezik, akiről bizonyságomat teszem Jézus Krisztus nevében. Ámen.
My brothers and sisters,
kedves testvéreim! Hálás vagyok, hogy ezen a konferencián élő proféták teszik tanúbizonyságukat Istenről, a mi mennyei atyánkról, és az ő fiáról, Jézus Krisztusról. Amint azt megjövendölték, oly időkben élünk, amikor egyre jobban körülvesz minket az elvilágiasodás sötétsége. Széles körben megkérdőjelezik, sőt, politikai, társadalmi és még vallási ügyek nevében is támadást intéznek az Istenbe vetett hit ellen. Világszerte terjed az ateizmus, vagyis az a tan, mely szerint nincs Isten. Ám mi Jézus Krisztus visszaállított egyházának tagjaiként kijelentjük, hogy hiszünk Istenben, az örökkévaló atyában, és az ő fiában, Jézus Krisztusban, valamint a Szentlélekben. Vannak, akik megkérdezik, miért olyan fontos az Istenbe vetett hit? Miért mondta ezt a szabadító? Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, a Jézus Krisztust. Isten nélkül az élet a sírban véget érne, és a halandóságban szerzett tapasztalatainknak nem lenne célja. Időleges lenne a növekedés és a fejlődés. Nem lenne értéke a teljesítménynek, és nem lenne értelme a kihívásoknak. Nem lenne végső jó és rossz. És nem lenne rajtunk erkölcsi felelősség, hogy Isten gyermekeiként törődjünk egymással. Isten nélkül nem lenne sem halandó, sem pedig örök élet. Ha ti vagy szeretteitek értelmet kerestek az életben, avagy mélyebb meggyőződést Isten jelenlétéről az életetekben, barátként tanúságomat teszem arról, hogy ő él. Némelyek talán megkérdezik, ezt én magam honnan tudhatom? Tudjuk, hogy ő él, mert elhisszük ősi és élő prófétái tanúbizonyságát, és érezzük, amint Isten lelke megerősíti e proféták tanúbizonyságának igaz voltát. A Szentírásban feljegyzett tanúbizonyságokból tudjuk, hogy Isten teremtette az embert, férfit és nőt, saját képmására és saját hasonlatosságára. Lehetnek olyanok, akiket meglep, amikor hallják, hogy Istenhez hasonló a kinézetünk. Az egyik híres vallási szakértő odáig ment, hogy faragott képmás létrehozásának, bálványozásnak és káromlásnak nevezte, ha valaki emberi formában képzeli el Istent. Ám Isten maga mondta, teremtsünk embert a mi képünkre, és hasonlatosságunkra. A többes számú ragozás és a mi névmás használata ebben a Szentírásban szintén az Atyához és a Fiúhoz fűződő kapcsolatunkról tanít minket. Isten azt is tanította. Egyszülött fiam által teremtettem e dolgokat. Az Atya és a Fiú különálló és különböző egyének, mint minden Atya és Fiú. Talán ez az egyik oka annak, hogy Isten héber neve az Elohim nem egyes, hanem többes számban áll. Az Új Szövetségből tudjuk, hogy mennyei atyánknak és fiának Jézus Krisztusnak van fizikai megjelenése. Egyszerre csak egy helyen lehetnek, ahogy arról István, az Új Szövetségi tanítvány is beszámolt. Ímé, látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani. Azt is tudjuk, hogy az atyának és a fiúnak hangja is van. A teremtés, valamint Mózes könyvének feljegyzése szerint Ádám és Éva meghallák az Úr Isten szavát, amint hűvös alkonyatkor a kertben járnak vala. Tudjuk, hogy az atyának és a fiúnak arca is van, és hogy olykor megállnak, és beszélgetnek. Énok próféta kijelentette, láttam az Urat, és ő arcom előtt állt, és beszélt velem, ahogyan az egyik ember beszél a másikkal. Tudjuk, hogy az atyának és a fiúnak teste van, mely alakjában és részleteiben hasonló a miénkhez. A Mormon könyvében azt olvassuk Éterkönyvében. És a fátyol elvétetett Járed fivérének szemeiről, és látta az Úr ujját. És az olyan volt, mint egy húsból és vérből való ember ujja. Később az Úr teljesen felfedte magát mondván, íme, ez a test, amit most látsz, lelkemnek a teste, és így jelenik majd meg népemnek a testben. Tudjuk, hogy az Atya és a Fiú érzéseket táplálnak irántunk. Mózes feljegyzése szerint, és lőn, hogy a menny Istene letekintett a nép többi részére, és könnyezett. Azt is tudjuk, hogy Isten, valamint az ő fia, Jézus Krisztus halhatatlan, megdicsőült és tökéletessé vált lények. Joseph Smith proféta így írta le a szabadítót, Jézus Krisztust. Szemei olyanok voltak, mint a tűzlángja, fején a haj fehér, mint a tiszta hó. Arca ragyogott, meghaladva a nap fényességét, hangja pedig olyan volt, akár a nagy vizek zúgásának hangzása. Napjainkban nincs számunkra jelentőségteljesebb bizonyság Joseph Smith tanúbizonyságánál. Ő volt az a proféta, aki ki lett választva Jézus Krisztus ősi egyházának visszaállítására ezen utolsó időben, amikor Jézus Krisztus visszatérte előtt, újra a földön lesz az evangélium. Minden olyan profétához hasonlóan, akik a saját idejükben megnyitották Isten munkáját. Joseph is különösen világos és erőteljes profétai élményekben részesült, hogy felkészítse a világot a szabadító második eljövetelére. 14 éves fiúként tudni szerette volna, melyik egyházhoz csatlakozzon. Miután elmélkedett a kérdésen, a Bibliához fordult, ahol azt olvasta: ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki mindenkinek készségesen adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén. Joseph elhitte a proféta szavait, és kételkedés nélkül, gyermeki hittel a szívében kisétált az otthona közelében lévő kisligetbe, ahol letérdelt és imádkozni kezdett. Később így írta le élményét: fényoszlopot láttam pontosan a fejem felett. Amikor a fény megpihent rajtam, két szemét láttam felettem a levegőben állni, akiknek ragyogása és dicsősége leírhatatlan volt. E két lényre feltekintve még Joseph sem tudhatta, hogy kik ők, mert ezt megelőzően nem volt tanúja ilyesminek, és nem ismerte még Isten és Krisztus igaz természetét. Ám ezt követően feljegyzése szavai szerint egyikük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: ez az én szeretett fiam, őt hallgasd. E páratlan élmény és más események sorozata után Joseph proféta így tett bizonyságot: az atyának húsból és csomból való teste van, tapintható, akár az emberi, a fiúnak is. Az egymást követő korszakokban számos proféta osztotta meg ehhez hasonló tanúbizonyságát, és most ezen a konferencián is ezt teszik. Mindannyiunknak van azonban önrendelkezése, ezáltal választási lehetősége, amint azt a 11. hittétel leszögezi. Igényt tartunk arra a kiváltságra, hogy saját lelkiismeretünk parancsai szerint hódoljunk a mindenható Istennek, és minden embernek megadjuk ugyanezt a kiváltságot, hogy hadd hódoljanak úgy, ott és annak, ahogy, ahol és aminek akarnak. A személyes hit kérdéseiben vajon honnan tudhatjuk, mi az, ami valóban igaz? Bizonyságomat teszem arról, hogy a Szentlélek által tudhatjuk meg Istenről az igazságot. A Szentlélek az Istenség harmadik tagja, aki egy lélekszemély. Az a feladata, hogy bizonyságot tegyen Istenről, és mindenre megtanítson bennünket. De vigyáznunk kell, nehogy korlátozzuk a hatását. Amikor nem azt tesszük, ami helyes, illetve ha kételkedés, hitetlenség, cinizmus vagy másokkal és hitelveikkel szembeni tiszteletlenség jellemzi a szemléletmódunkat, akkor nem lehet velünk a lélek. Akkor oly módon viselkedünk, amit a proféták úgy jellemeznek: a természetes ember. Érzéki, természetes ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki. Meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. Ez a természetes ember ellensége Istennek, és az is lesz örökkön örökké, ha csak nem enged a Szentlélek hívásának, és lesz olyan, mint egy gyermek. Engedékeny, szelíd, alázatos, türelmes, telve szeretettel. Ha nem engedünk a Szentlélek gyengét hatásának, akkor az a veszély áll fenn, hogy olyanokká válunk, akár csak Kori Hor, a mormon könyvebeli antikrisztus. Kori Hor nem csak nem hitt Istenben, hanem ki is gúnyolta a szabadítót, az engesztelést, valamint a profétálás lelkét, hamisan azt tanítva, hogy nincs Isten, és nincs Krisztus. Kori Hor nem elégedett meg csupán azzal, hogy elutasítja Istent, és csendben a maga útját járja. Gúnyt űzött a hívőkből, és követelte, hogy Alma proféta jellegyőzze meg őt Isten létezéséről és hatalmáról. Alma válasza ma is éppen olyan jelentőségteljes, mint akkor volt. Kaptál te már elég jelt? Kísérthetem Istenedet? Mondod-e, mutass nekem egy jelt, amikor megvan neked mindezen testvéreid, és mind a szent proféták bizonysága is? Eléd vannak tárva a szentírások. Igen. És minden dolog azt mutatja, hogy van Isten. Igen. Méghozzá a föld, és minden olyan dolog, ami annak színén van. Igen, és annak mozgása, igen, és mind a bolygók is, melyek szabályos rendjükben mozognak, arról tesznek bizonyságot, hogy van egy legfelsőbb teremtő. Cori Hor végül kapott egy jelet. Némaság sújtott le rá. És Cori Hor kinyújtotta a kezét, és írt, mondván, tudom, hogy semmi más, csak Isten hatalma hozhatta ezt rám. Igen, és mindig is tudtam, hogy van Isten. Testvéreim, lehet, hogy a lelketek mélyén már rég tudjátok, hogy ő él. Lehet, hogy még nem mindent tudtok róla, és nem értitek minden útját. De ott szunnyad bennetek a hit világossága, amely csak arra vár, hogy Isten lelke felébressze és felerősítse a lángját. Gyertek hát, higgyetek a proféták bizonságainak, tanuljatok Istenről és Krisztusról. E folyamat mintáját oly világosan elénk tárják a régi és a mai proféták. Először is táplálnunk kell magunkban az őszinte vágyat azon tudás iránt, hogy ő, Isten él. Ez a vágyakozás aztán elvezet oda, hogy eltűnődjünk a menny dolgain, majd engedjük, hogy Isten létezésének körülöttünk lévő összes bizonyítéka megérintse a szívünket. Ha mindezen dolgok már meglágyították a szívünket, akkor készen állunk a szabadító kihívásának követésére, hogy tudakozzuk az írásokat, és alázatosan tanuljunk belőle. Ezt követően készen állunk arra, hogy szabadítunk Jézus Krisztus nevében őszintén megkérdezzük mennyei atyánkat, vajon igazak-e az általunk tanult dolgok. Legtöbben nem fogjuk meglátni Istent úgy, ahogy a proféták, azonban a lélek halk, szelíd készítései, azok a gondolatok és érzések, amelyeket a Szentlélek hoz el az elménkbe és a szívünkbe, tagadhatatlanul tudást adnak nekünk arról, hogy ő él, hogy ő szeret minket. Végső soron, Isten minden gyermeke a Földön ennek a tudásnak az elnyerésére törekszik. Ha nem tudjátok felidézni, hogy hittetek Istenben, vagy ha már nem hisztek, esetleg hiány vagytok a valódi meggyőződésnek, akkor buzdítalak benneteket, hogy igyekezzetek most tanúbizonságot kapni Istenről. Ne féljetek attól, hogy nevetségesnek tartanak majd titeket. Az Isten megismeréséből származó erő és békesség, valamint lelkének vigaszadó társasága örökké megéri az erőfeszítéseiteket. Ezen felül Istenről való bizonságotok a családotokat, az utódaitokat és a barátaitokat is meg fogja áldani. Mindazokat, akik szerettek. Istenről való személyes tudásotok nem csak a valaha adható legnagyobb ajándék, de ez fogja elhozni nektek a legnagyobb örömet is, melyben valaha is részetek lehet. Szeretnő mennyei atyátok egyszülött fiának, Jézus Krisztusnak a különleges tanújaként bizonyságot teszek arról, hogy Isten él. Tudom, hogy ő él. Megígérem nektek, hogyha ti és a szeretteitek teljes alázattal, őszintén és szorgalmasan keresitek őt, akkor ti is tudni fogjátok ezt. El fogjátok nyerni a saját tanúbizonyságotokat, és Isten ismeretének minden áldása örökké a tiétek és a családotoké lesz. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amikor az Úr Jézus Krisztus elhívta az amerikai kontinensen a 12 tanítványt, ezt parancsolta nekik. Azt akarom tehát, hogy legyetek tökéletesek. Éppen úgy, ahogy én vagy atyátok, aki a mennyben van, tökéletes. A szabadító nem sokkal azelőtt végezte be sikeres, önzetlen és emberi észsel felfoghatatlan földi küldetését. Ez lehetővé tette számára, hogy felhatalmazással jelentse ki azt, hogy ő és atya, aki a mi atyánk is, azok a példaképek, akiket mindannyiunknak követnünk kell.
Ha először tisztán emberi nézőpontból tekintünk rá, ez lehetetlen feladatnak tűnik. Ha azonban megértjük, hogy ennek elérésében nem vagyunk magunkra hagyva, mégis lehetségesnek tűnik. A bámulatos és hatalmas segítségek, melyekre emberi lény csak vágyhat, mindig elérhető közelségben vannak. Az első ilyen segítség mennyei atyánk nagylelkűen és szeretettel felénk nyújtott karja. Ő arra vágyik, hogy örökre visszatérjünk a jelenlétébe. Atyánk lévén ő mindig készen áll és vágyik arra, hogy megbocsássa a hibáinkat, gyengeségeinket és a bűneinket, melyeket elkövettünk. A megbocsátás egyedüli feltétele a teljes és őszinte bűnbánat. Ennek kiegészítéseként, valamint gyermekei iránt mutatott mérhetetlen szeretetének teljes megnyilvánulásaként, atyánk a szabadító által véghez vitt egyedülálló mű, az engesztelés következményeit is rendelkezésünkre bocsátja, melyet egy olyan engedelmes fiú vitt véghez, aki a mi javunkra mindig kész az Atya akaratát cselekedni. Az Úr a következőket nyilatkoztatta ki Joseph Smithnek. És ha betartod a parancsolataimat, és mindvégig kitartasz, akkor örök életed lesz, amely ajándék Isten minden ajándéka közül a legnagyobb. Képesek vagyunk szert tenni erre a mennyei ígéretre. Az örök élet azt jelenti, hogy mindörökre az Atyával és a családunkkal élhetünk. Hát nem ennek az ígéretnek kellene a legnagyszerűbb ösztönzést jelentenie ahhoz, hogy a nekünk ígért dolgok reményében a tőlünk telhető legjobbat nyújtsuk, és önmagunk legjavát adjuk. A visszaállítás hajnalán, amikor az a bámulatos munka még épp csak megjelent az emberek fiai között, az Úr így szólt: ezért, ó ti, akik Isten szolgálatába léptek, ügyeljetek, hogy teljes szívetekkel, lelketekkel, elmétekkel és erőtökkel szolgáljátok őt, hogy ártatlanul állhassatok majd Isten előtt az utolsó napon. Teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel, teljes elménkkel és teljes erőnkkel, azaz a teljes lényünkkel. David O. McKay elnök ezt mondta, idézet: a jutalmakban csak a fáradhatatlanul küzdők fognak bővelkedni. E jutalmakra azok tehetnek szert, akik hitet táplálnak Jézus Krisztusban, és eleget tesznek az ő akaratának, hogy dolgozzanak, áldozatot hozzanak, és mindent odaadjanak, amit kaptak, hogy megerősítsék és építsék Isten királyságát. Azon mennyei ígéret beteljesedése, hogy örök életünk legyen, tökéletessé váljunk, valamint a család egységében örökkön, örökké boldogan éljünk, a Jézus Krisztusba vetett hitünk őszinte megmutatkozásától, a parancsolatoknak való engedelmességünktől, az álhatatosságunktól és az egész életünkön áttartó szorgalmunktól függ. Az Úr nem kívánja tőlünk, hogy olyasmit tegyünk, amire nem vagyunk képesek. A parancsolat, hogy váljunk olyan tökéletessé, mint ő, arra buzdít minket, hogy a legjobbat adjuk önmagunkból, hogy felfedezzük és kifejlesszük azokat a tehetségeket és tulajdonságokat, melyekkel szerető mennyei atyánk áldott meg bennünket, aki arra kér, hogy ébredjünk rá az Isten gyermekeiként bennünk rejlő lehetőségeinkre. Ő ismer minket, ismeri képességeinket és határainkat is. A felhívás, hogy váljunk tökéletessé, hogy nyerjük el az örök életet, az egész emberiségnek szól. Közvetlenül azután, hogy azt tanította, nem szükséges, hogy az ember gyorsabban fusson, mint ahogy azt az ereje engedi. Benjamin király megegyezte, szükséges, hogy az ember szorgalmas legyen, hogy ezáltal elnyerhesse a díjat. Isten nem kívánja, hogy többet adjunk a tőlünk telhető legjobbnál, mivel az nem lenne igazságos. Viszont kevesebben sem érheti be, mivel az sem lenne igazságos. Ezért tehát Isten és embertársaink szolgálatában mindig a tőlünk telhető legjobbat kell nyújtanunk. Szolgáljunk családjainkban és egyházi elhívásainkban lehető legjobb módon. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, és minden nap legyünk egy kicsit jobbak. A szabadulás és az örök élet a szabadítónk által véghez vitt engesztelés nélkül nem lenne lehetséges, ezért mindenünkkel adósai vagyunk. Ahhoz azonban, hogy ezek a páratlan áldások hatályba léphessenek az életünkben, először nekünk kell megtennünk a mi részünket. Mert tudjuk, hogy kegyelem által szabadítanak meg minket, mindazután, amit meg tudunk tenni. Hittel, lelkesen, elkötelezve felelősséggel és szeretettel tegyünk meg mindent tőlünk telhetőt, és így mindent meg is fogunk tenni, amit csak lehet, hogy elérjük a lehetetlent. Hogy elérjük azt, ami az emberi elme számára ugyan lehetetlennek tűnik, de szerető atyánk mennyei közbenjárása, valamint a szabadítónk által hozott leghatalmasabb áldozat által mégis a legnagyobb ajándékká, a létező legdicsőségesebb dologgá válik. Imádkozom azért, hogy soha ne feledjük, és az úrvacsorából érdemesen véve állandóan megújítsuk mennyei atyánk iránti elkötelezettségünket, melyet a keresztelő vízbe történő belépésünkkor, valamint a visszaállított evangélium szertartásainak ennyire sekkor váltunk magunkra. Imádkozom azért, hogy házastársakként, szülőkként, gyermekekként, fivérekként és nővérekként az elhívásainkban, az evangélium megosztásában, az elsodrottak megmentésében, az őseink szabadulásáért végzett munkánkban, munkahelyénken, valamint mindennapi életünkben is megtegyünk mindent tőlünk telhetőt. Imádkozom azért, hogy olyan életet éljünk, hogy Pálhoz hasonlóan majd mi is kijelenthessük, a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Amint így cselekszünk, eleget teszünk mennyei atyánk által szabott követelményeknek. Ő pedig az eddigieknél még jobban meg fogom áldani bennünket ebben az életben és az örökké valóságban. Ő arra vágyik, hogy mindenét nekünk adja, hogy az ő legnagyszerűbb ajándéka az örök élet részesévé legyen bennünket. Habár tisztán emberi szemszögből nézve a tökéletesség lehetetlen kívásának tűnik, én bizonyságomat teszem arról, hogy atyánk és a mi szabadítónk tudomásunkra hozták, hogy mindez lehetséges. Igen, lehetséges elnyerni az örök életet. Igen, most és mindörökké boldogok lehetünk. A dicsőséges ígéreteket tartalmazó tökéletes terv szerzője mennyei atyánk. Ő él. Fia, Jézus Krisztus magára vette bűneink súlyát, és a világ által elkövetett igazságtalanságokat, hogy mi végül szabadok lehessünk azok következményeitől. Tudom, hogy Urunk Jézus Krisztus él. Az evangélium és a papság Joseph Smith prófétán keresztül még most utoljára visszaállítatott. Áldottak vagyunk, hogy Isten által elhívott apostolok és proféták irányítanak ma bennünket az atyánkhoz vezető úton. Thomas S. Monson elnök lett elhívva, hogy napjainkban ezt a nagyszerű munkát vezesse. Ő Isten prófétája, erről teszem bizonyságomat Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Brothers and sisters, I omitted three names of the brethren.
Kihagytam három nevet, akit felmentettünk a 70-ek második kórumából. Ezért szeretném javasolni, hogy felmentsük Elder Derry H. Gunn, K.W. Maston és D.W. Augst a második kórumából a 70-eknek, és akik szeretnék kifejezni a köszönetüket ezeknek a testvéreknek a szolgálatáért, kérjük jelezzék. Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom ezt a hibát, hiszen annyira szeretem ezeket a testvéreket, és elnézést kérek tőlük nyilvánosan is, és a családjuktól is, és kifejezem a köszönetemet a szolgálatukért. Kórus és a gyülekezet most elénekli a Gyertek Isten gyermeki című himnuszt. Az éneket követően Ted R. Collister és Ken D. Watson elder szól hozzánk a 70-ektől. Watson elder beszédét követően pedig Neil L. Anderson eldert hallhatjuk a 12 apostol kvórumából.
This is the 179th semi-annual general.
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 179. félévi általános konferenciája.
Suppose for a moment someone told.
Képzeljétek el egy pillanatra, hogy valaki mindössze ezt a három tényt mondja el nektek az új szövetség egyik alakjáról, semmi mást. Először is a szabadító azt mondta róla, kicsiny hitű. Másodszor ez az ember haragjában levágta a főpap szolgájának a fülét. És harmadszor ez az ember három alkalommal is megtagadta, hogy ismeri a szabadítót, bár azelőtt naponta vele volt. Ha csak ennyit tudnátok, vagy csak erre összpontosítanátok, valószínűleg gazembernek vagy hasznavehetetlennek tartanátok az illetőt. Ezzel viszont elszalasztanátok a földön valaha élt egyik legnagyszerűbb ember, Péter apostol megismerését. Hasonlóképpen próbálnak egyesek Joseph Smith proféta jelentéktelen gyengeségeiről összpontosítani, aminek során ők is elvétik a lényeget, az embert és a küldetését. Joseph Smith az Úr felkentje volt, hogy Krisztus egyházát visszaállítsa a földre. Amikor kijött a ligetből, végső soron négy alapvető igazságot tudott meg, melyek akkoriban nem tanítottak a keresztény világ túlnyomó részében. Először is megtudta, hogy az Atya Isten és Fia Jézus Krisztus két különálló és különböző lény. A Biblia megerősíti Joseph Smith felfedezését. Elmondja nekünk, hogy a fiú alávetette akaratát az atyának. Mély hatással van ránk a szabadító engedelmessége, és erőt merítünk a példájából, hogy mi is hasonlóképpen cselekedjünk. De mi értelme lenne Krisztus engedelmessége, határtalan nagyságának és mélységének, mivé lenne annak ösztönző ereje, ha az atya és a fiú ugyanaz a lény lenne, és a fiú lényegében saját akaratát követné, csak éppen másik név alatt. A szentírások további bizonyítékkal is szolgálnak egy nagyszerű igazsággal kapcsolatban, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Az egyetlen fiát felajánló apa mindennél erőteljesebben jeleníti meg az emberi elme és szív által felfogható és átérezhető szeretetet. Ezt jelképezi Ábrahám és Izsák megindító története. Azonban ha az atya ugyanaz a lény lenne, mint a fiú, akkor elveszne ezen áldozat rendkívülisége, mivel Ábrahám már nem Izsákot ajánlaná fel, hanem saját magát, vagyis Ábrahámot. Joseph Smith által feltárt második nagyszerű igazság az, hogy az atya és a fiú megdicsőült, húsból és csontból való testtel rendelkezik. A szabadító feltámadása után megjelent a tanítványainak, és így szólt, tapogassatok meg engem és lássátok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, mint látjátok, hogy nékem van. Egyesek szerint ez csak időleges fizikai megjelenés volt, és amikor felment a mennybe testét hátrahagyva, visszatért az ő lélek formájához. A szentírások azonban azt tanítják, hogy ez lehet. Pál szavai szerint, tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal. A halál többé rajta nem uralkodik. Más szóval, miután Krisztus feltámadt, testét már soha többé nem lehetett elválasztani a lelkétől, mert az a halálhoz vezetne. Pontosan ahhoz a következményhez, amiről Pál azt mondta, hogy a feltámadás után már lehetetlen. A Joseph Smith által megismert harmadik igazság az, hogy Isten még ma is szól az emberhez, hogy a mennyek nincsenek bezárva. Mint ahogy azt Hubie Brown Elder egyszer felvetette, csupán három kérdést kell feltennünk ahhoz, hogy mi is erre a következtetésre jussunk. Először, vajon Isten szerete minket ma annyira, amennyire azokat szerette, akik az új szövetségi időkben beszélt? Másodszor, vajon Istennek ma is ugyanolyan hatalma van, mint akkor? És harmadszor, vajon ma is annyira szükségünk van-e rá, mint az ősi időkben élőknek? Ha ezekre a kérdésekre igennel válaszolunk, és ha Isten ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, amint azt a szentírások kijelentik, akkor semmi kétség, hogy Isten igenis szól az emberhez, ma is, pontosan úgy, ahogy arról Joseph Smith bizonságot tett. A Joseph Smith által megtanult negyedik igazság az, hogy Jézus Krisztus egyháza a maga teljességében és tökéletességében akkoriban nem létezett a Földön. Természetesen voltak jó emberek, és megvoltak az igazság bizonyos elemei, azonban a Pál apostol már az ősi időkben megjövendölte, hogy Krisztus második eljövetele addig nem jön el, míg nem bekövetkezik elé a szakadás. Joseph Smith első látomása után elkezdődött Krisztus egyházának visszaállítása. Joseph Smith által lett visszaállítva az a tan, hogy a lelkek világában is hirdették az evangéliumot azoknak a halottaknak, akiknek a földön nem volt valódi lehetőségük annak meghallgatására. Ez a tan nem az emberi leleményműve volt, hanem egy bibliai igazság visszaállítása. Péter már régen megtanította, mert azért hirdettetett az evangélium a holtaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben. Frederick W. Farrar, az anglikán egyház jól ismert szerzője és teológusa a következő megfigyelést tette Pétere tanításával kapcsolatban. Mindent megpróbáltunk már a szövegrész egyszerű jelentésének félremagyarázására. Pedig ez a szentírások egyik legbecsesebb része, és nincs benne kétértelműség. Mert ha a nyelvnek van bármi jelentése, akkor itt a nyelvezet azt jelenti, hogy Krisztus, amikor lelke alászállt a lenti világba, a szabadítás üzenetét hirdette az egykor megáltalkodott halottaknak. Sokan azt tanítják, hogy egyetlen menny van és egyetlen pokol. Joseph Smith visszaállította az igazságot, mely szerint számos menny van. Pál említést tett egy emberről, aki elragadtatott a harmadik égig, vagyis a mennyig. Vajon lehetne a harmadik menny, ha nem lenne első vagy második? Jézus Krisztus evangéliuma sok tekintetben hasonlít egy 1000 darabos kirakóhoz. Amikor Joseph Smith színre lépett, talán 100 darab volt a helyén. Majd jött és helyére tette a többi 900 nagy részét, hogy az emberek azt mondhassák, ó, már értem, honnan jöttem, miért vagyok itt, és hová megyek. Ami Joseph Smithnek a visszaállításban játszott szerepét illeti, az Úr világosan megmondta, ez a nemzedék te általad kapja meg szavamat. A rengeteg visszaállított bibliai igazság ellenére néhány őszintén kereső ember mégis azt mondja, el tudom fogadni ezeket a tanokat, de mi a helyzet mindazokkal az angyalokkal és látomásokkal, amelyeket Joseph Smith állítása szerint látott. Nagyon nehéz elhinni ezeket a mai időkben. Nekik kedvesen azt válaszoljuk. Vajon nem voltak angyalok és látomások Krisztus egyházában az új szövetségi időkben? Nem jelente meg angyal Máriának és Józsefnek? Nem jelentek-e meg angyalok Péternek, Jakabnak és Jánosnak a színeváltozás hegyén? Nem angyal szabadította el ki Pétert és Jánost a börtönből? Nem angyal jelente meg Kornéliusnak, majd Pálnak, amikor hajótörés szenvedett, aztán Jánosnak, Patmos szigetén? Nem látta-e Péter látomásban az evangélium eljutását a nem zsidókhoz? Vagy Pál nem számolta be a három mennyről szóló látomásáról, és ott van Jánosnak az utolsó napokról való látomása? Bizony, Joseph Smith valóban látott angyalokat és látomásokat, azok minden hatalmával és tanával együtt, mert eszköz volt Isten kezében Krisztus ugyanazon egyházának visszaállításában, mely az ősi időkben is létezett. Mégis szomorú, hogy időnként egyesek készek félretenni a Joseph Smith által visszaállított becses evangélium igazságokat, mert eltéríti őket valami történelmi kérdés, vagy valamilyen tudományos hipotézis, amely nem is fontos a felmagasztosulásukhoz, és így eladják születési előjogukat egy tál lencséért. Elcserélik a visszaállítás teljes bizonyosságát egy kételyre, és mindeközben beleesnek annak csapdájába, hogy néhány dolog miatt, amit nem tudnak, elveszítik a hitüket sok olyan dologban, amit viszont igenis tudnak. Amíg csak szükség van a hitre, és véges az elménk, mindig is derengenek majd a látóhatáron bizonyos intellektuális krízisek. De ezzel együtt mindig ott leszek a visszaállítás kapaszkodót kínáló biztos és szilárd tanai, melyek megteremtik azt a sziklás alapot, melyre felépíthetjük a bizonyságunkat. Amikor sok követője elfordult tőle, Krisztus megkérdezte a tanítványait, vajon ti is el akartok-e menni? Péter válaszul adott szavainak, minden szívbe bele kellene vésődniük. Kihez mehetnénk, mondta, örök életnek beszéde van te nálad. Ha valaki elfordul ezektől a visszaállított tanoktól, vajon hova megy? Hol ismeri meg Isten igaz természetét, amint azt a ligetben kinyilatkoztatásra került? Hova megy? Hol találja meg a halandóság előtti lényeket? A halottakért végzett keresztelés és az örökkévaló házasság tanát. Hova megy, hogy rátaláljon a pecsételő hatalomra, mely a síron túl is összeköt férjet, feleséget és gyerekeket? Joseph Smith által a szabaduláshoz szükséges minden hatalom kulcs, tanítás és szertartás vissza lett állítva. Nincs más olyan hely a világon, ahová elmehetnénk és ugyanezt megkapnánk. Egyetlen másik egyházban sem található meg, egyetlen emberi filozófiában, tudományos értekezésben vagy magányos zarándokútban sem található. Meg. Tűnjenek ezek bármennyire is intellektuálisnak. A szabadulás csak egyetlen helyen található meg, és maga az Úr mondta meg, amikor azt mondta, az egyetlen igaz és élő egyház az egész föld színén. Tanúságomat teszem arról, hogy Joseph Smith a visszaállítás profétája volt, pontosan úgy, ahogy azt állította. A megindító himnusz szavait vízhangozva, dicsérd a férfit, aki szólt Jehovával. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
In response to the prophet Joseph Smith's inquiry,
Joseph Smith proféta kérdésére az Úr ezzel a tanítással felelt. És senki sem segíthet ebben a munkában, csak akkor, ha alázatos és telve van szeretettel. Hittel, reménnyel és jószívűséggel rendelkezve, mértéktartó lévén minden dologban, amit csak a gondjára bíztak. Az utasítás, hogy minden dologban mértéktartók legyünk, mindannyiunkra vonatkozik. Mit jelent a mértéktartás, és miért akarja az Úr, hogy mértéktartók legyünk? Szűk értelemben vett meghatározásként eszünkbe juthat az evésivásban való mértékletesség. Az e fajta jelentése bizony jó tanácsként szolgálhat, ha be akarjuk tartani a bölcsesség szavát. Olykor mértéktartásról, higgadtságról beszélünk akkor is, amikor valaki megfékezi a haragját, vagy nem lehet könnyen felingerelni. E két meghatározás azonban még mindig csak kis részét képezi a szó szentírásbeli jelentésének. Lelki értelemben a mértéktartás Jézus Krisztus isteni tulajdonsága. Ő azt szeretné, ha mindannyian szert tennénk erre a tulajdonságra. A minden dologban való mértéktartás megtanulása olyan lelki ajándék, amely a Szentlélek által érhető el. Amikor Pál apostol a Galácia beliek ezért levelében a lélek gyümölcseiről írt, ezeket említette meg: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség. Amikor a Titushoz írt levelében felvázolta, milyen tulajdonságokra van szükség a püspököknek ahhoz, hogy e munkában segédkezzen, azt mondta: szükséges, hogy a püspök ne legyen akaratos, haragos, hanem mértékletes. A mértéktartás azt jelenti, hogy minden dologban mérsékeljük magunkat, vagyis önuralmat gyakorlunk. Amikor a fiatalabb alma Gideon földjén tanított, azt mondta: bízom benne, hogy ti nem emelkedtek fel szívetek kevésségében, igen, bízom benne, hogy szíveteket nem helyezitek kincsekre és a világ hiába való dolgaira. Szeretném, ha alázatosak lennétek, engedékenyek és gyengédek, könnyen kérlelhetőek, tele türelemmel és hosszú tűréssel, minden dologban mértékletesek. Egy későbbi üzenetében Alma arra tanította fiát Siblont, és tágabb értelemben minket is, hogy figyelj, hogy ne emelkedj fel kevésségre, inkább legyél minden dologban szorgalmas és mértékletes. A mértékletesség azt jelenti, hogy gondosan megvizsgáljuk elvárásainkat és vágyainkat, és hogy szorgalmasak és türelmesek vagyunk, amikor igaz lelkű célokra törekszünk. Néhány évvel ezelőtt hazafelé tartottam a munkából, amikor a szembejövő sávban haladó kamionnak leesett az egyik kereke. Átrepült a záróvonalon, majd abban a sávban pattogott tovább, ahol én is haladtam. Az autósok jobbra-balra kerülgették, de nem tudhatták, legközelebb merre fog pattanni. Én persze balra tértem ki, amikor jobbra kellett volna, így a kerék végül a szélvédőm jobb sarkában landolt. Egy barátom felhívta a feleségemet, hogy értesítse a balesetről. Később elmondta, hogy a hír hallatán rögtön bevillantak előtte az éles üvegtörmelékek okozta sérülések képei. Valóban beborítottak a széttört üveg darabjai, azonban egyetlen karcolás sem lett rajtam. Bizony ez nem annak köszönhető, hogy jó sofőr vagyok, hanem hogy az autóm szélvédője edzett üvegből készült. Az edzett üveget, akárcsak az edzett acélt, szigorúan ellenőrzött folyamat során felhevítik, ami által ellenállóbbá válik az anyag. Ezen felül, ha az edzett üveg nyomás alá kerül, nem szilánkosan, hanem tompa, apró darabokra törik össze. A mértéktartás által megedzett lélek, aki alázatos és telve van szeretettel, szintén fokozott lelki erővel rendelkezik. A megnövekedett lelki erő lehetővé teszi számunkra az önuralom és a megfontolt életvitel kialakítását. Megtanuljuk ellenőrzés alatt tartani a haragunkat, a hiúságunkat és a kevésségünket. A fokozott lelki erő által meg tudjuk védeni magunkat a veszélyes túlzásoktól és a napjaink világának pusztító szenvedélyeitől. Mindannyian lelki nyugalomra törekszünk, és arra vágyunk, hogy családunk biztonságban legyen és boldogságra leljen. Ha igyekszünk valami pozitívat keresni az elmúlt év gazdasági hanyatlásában, akkor rájövünk, hogy a megpróbáltatások megtanítottak minket arra, hogy a lelki nyugalom és a biztonság és a boldogság nem abból ered, hogy házat veszünk, vagy olyan javakat gyűjtünk, amelyek a megtakarításainkat és a bevételünket meghaladó adósságot eredményeznek. Türelmetlen és mértéktelen világban élünk, amely tele van bizonytalansággal és viszállyal. Hasonlítunk az ifjú Joseph Smith hajdani lakóhelye környékén élő különböző vallási felekezetek megtértjeihez, akiket akkor ismert meg, amikor 14 éves fiúként választ keresett a kérdéseire. A fiatal Joseph azt mondta róluk, hogy ha valaha is volt valami jó érzésük egymás iránt, az a szócsatában és a vélemények vitájában teljesen elveszett. Családunk biztonságát az adja meg, ha önuralmat tanulunk, elkerüljük e világ szélsőségeit, és minden dologban mértéktartók vagyunk. A lelki békét a Jézus Krisztusba vetett, megerősödött hitben leljük meg. A boldogság abból ered, hogy szorgalmasak vagyunk a szövetségek megtartásában, melyeket kereszteléskor, valamint az Úr szent templomaiban kötöttünk meg. Lehetne nagyszerű példánk a mértéktartásra a mi szabadítónknál, Jézus Krisztusnál, amikor vita és viszály gerjeszti haragra a szívünket, a szabadító tanítása szerint bűnbánatot kell tartanunk, és olyanokká kell lennünk, mint egy kisgyermek. Meg kell békélnünk a testvérünkkel, és szívünk minden szándékával őhozzá kell térnünk. Lehetnek olyanok, akik nem kedvesek hozzánk, ám Jézus azt tanította, kedvességem nem fog eltávozni tőled. Amikor csapásokkal szembesülünk, ő azt tanácsolta. Legyél türelmes a sanyargattatásokban, ne szidalmazd azokat, akik szidalmaznak. Szelídséggel irányítsd házadat, és legyél álhatatos. Amikor elnyomnak, megvigasztalhat minket annak tudata, hogy elnyomták és sanyargatták, mégsem nyitotta ki száját. Bizonyára viselte a gyötrelmeinket, és hordozta a fájdalmainkat. Amikor Jézus Krisztus mindenki közül a legnagyobb, oly mértékben szenvedett értünk, hogy minden pórusából vérzett, gyötrelme közben nem mutatott haragot, és nem kárhoztatott senkit. Felülmúlhatatlan önuralommal, vagyis önmérséklettel, nem önmagára gondolt, hanem rátok és rám. Aztán alázatosan telve szeretettel így szólt. Mindazonáltal dicsőség legyen az Atyának. Én ittam és befejeztem előkészületeimet az emberek gyermekeiért. Az elmúlt évben, kiváltságomban állt, Ázsia szerte bizonyságot tenni a szenteknek és barátainknak a szabadítónk valóságáról és az evangélium visszaállításáról. Legtöbbjük első generációs utolsó napi szent, akik az egyház határvidékén élnek. Az utolsó napi utazás, mely most az ő életükben zajlik, felidézi bennem a régmúltkorok utolsó napi szentjeinek tapasztalatait. Ázsia csodálatosan színes világában, ahol az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagjai, az óriási népesség csupán néhány ezrelékét teszik ki, megtanultam jobban értékelni a mértéktartás krisztusi tulajdonságát. Szeretem és tisztelem ezeket a szenteket, akik példájukkal megtanítottak arra, hogy mit jelent alázatosnak lenni, telve szeretettel, mértéktartó lévén minden dologban, amit csak a gondjainkra bíztak. Rajtuk keresztül jobban értem Isten minden gyermeke iránt érzett szeretetét. Tanúbizonyságomat teszem nektek arról, hogy megváltunk él, és a mértéktartás tőle eredő ajándéka Isten minden gyermekének rendelkezésére áll. Jézus Krisztus nevében. Amen.
My brothers and sisters, it has been 6 months.
Fivéreim és nőtestvéreim, 6 hónap telt el a 12-tek fórumába történt elhívásom óta. Az, hogy most olyan férfiak között szolgálhatok, akik már régóta példaképeim és tanítóim, továbbra is alázattal töltve. Mélységesen hálás vagyok imáitokért és támogató szavazatotokért. Ez az időszak számomra a buzgó imádkozások időszaka volt. Máj során komolyan törekedtem arra, hogy elfogadhatóvá váljak az Úr szemében. Szent és felejthetetlen módokon éreztem az ő szeretetét. Bizonságomat teszem arról, hogy ő él, ez pedig az ő szent munkája. Nagyon szeretjük Thomas S. Monson elnököt, aki az Úr profétája. Örökké emlékezni fogok kedvességére, mikor idén áprilisban átnyújtotta nekem ezt az elhívást. Interjúnk végén felém tárta karját, hogy megöleljen. Monson elnök nem épp alacsony ember. Körém fogta karjait, és magához szorított. Én pedig úgy éreztem magam, mint egy kisfiú szerető apja védelmező ölelésében. Ezen élményem utáni hónapokban az Úr hívására gondoltam, hogy jöjjünk ő hozzá, és lelkileg boruljunk az ő karjába. Ezt mondta: íme, ki van nyújtva felétek irgalmas karom, és aki jön, azt befogadom, és áldottak azok, akik hozzám jönnek. A Szentírások szerint ő kitárja, kinyújtja, kifeszíti karját, és átölel vele. Továbbá, eljelzőkkel illeti még hatalmas és szent, az irgalom karja, a biztonság karja, a szeretet karja, melyet napról napra kinyújt majd felénk. Mindnyájan éreztük már ezen lelki karú gyengéd ölelését. Éreztük már az ő megbocsátását, az ő szeretetét és igazát. Az Úr azt mondta: én vagyok ő, aki megvigasztal benneteket. Az Úr az iránti vágya, hogy jöjjünk ő hozzá és boruljunk az ő karjába, gyakran egy felhívás, hogy tartsunk bűnbánatot. Idézem: íme, ő minden emberhez felhívást intéz, mert ki van nyújtva feléjük az irgalom karja, és ő így szól: tartsatok bűnbánatot, és én majd befogadlak benneteket. Amikor bűnt követünk el, elfordulunk Istentől. Amikor bűnbánatot tartunk, visszafordulunk felé. A bűnbánatra való felhívás ritkán érkezik dorgáló formában, ehelyett inkább szeretetteljes esdeklés, hogy megforduljunk és Isten felé induljunk tovább. Egy szerető atya, és az ő egyszülött fia hívogat bennünket, hogy legyünk többek annál, mint akik vagyunk, hogy életünket emeljük egy magasabb szintre, hogy változzunk meg, és érezzük át a parancsolatok betartásából fakadó boldogságot. Krisztus tanítványaiként örvendezünk a bűnbánat áldásában, és a megbocsátás nyújtotta örömöben. Ez részünké válik, átformálva gondolkodásmódunkat és érzéseinket. A konferenciát most hallgató több tízezer ember is különböző szinteken áll a személyes érdemesség és igaz lelkűség tekintetében. A bűnbánat mégis mindannyiunk számára áldást jelent. Mindegyikünknek szüksége van arra, hogy bűneink bocsánata által érezzük a szabadító irgalmas karját. Évekkel ezelőtt megkértek, hogy találkozzak egy férfival, aki a találkozónk előtt hosszú évekig kicsapongó életet élt. Rossz döntéseinek következményeként elveszítette egyháztagságát. Azóta már rég visszatért az egyházba, és hithűen betartotta a parancsolatokat. Régi cselekedetei azonban továbbra is kísértették. Találkozónk során éreztem a szégyenét és mély megbánását, amiért egykor félretette a szövetségeit. Interjúnkat követően a fejére tettem a kezeimet, és papsági áldásban részesítettem. Még mielőtt bármit is szólhattam volna, éreztem a szabadító iránta érzett, túláradó szeretetét és megbocsátását. Az áldás után megöleltük egymást, a férfi pedig nyíltan zokogni kezdett. Gyönyörködöm abban, hogy a szabadító mi irgalmas és szeretetteljesen veszi karjába a bűnbánót, függetlenül attól, milyen bűnnel hagyott fel. Bizonságomat teszem arról, hogy a szabadító képes megbocsájtani a bűneinket, és alig várja, hogy ezt megtehesse. Azon keveseket kivéve, akik a teljesség megismerése után mégis a kárhozatot választották, nincs olyan bűn, amit ne lehetne megbocsátani. Milyen bámulat kívánság mindannyiunk számára, hogy elfordulhatunk a bűneinktől, és Krisztushoz jöhetünk. A mennyei megbocsátás az evangélium egyik legédesebb gyümölcse, mely szívünkből eltörli a bűnt és a fájdalmat, helyébe pedig a lelkiismeret örömét és békességét helyezi. Jézus kijelentette, nem tértek-e most vissza hozzám, és bánjátok meg a bűneiteket, és tértek meg, hogy meggyógyíthassalak benneteket. Lehet, hogy a mai hallgatóság között is vannak olyanok, kiknek hatalmas szívbéli változásra van szükségük, hogy szembenézhessenek súlyos bűneikkel. Talán egy papsági vezető segítségére is szükség lesz. A bűnbánat legtöbbünk esetében csendben és egyedül történik, miközben naponta törekszünk az Úr segítségére, hogy meghozhassuk a szükséges változásokat. Legtöbbünk számára a bűnbánat inkább egy utazás, mintsem egy egyszeri alkalom. Nem könnyű. Változni nehéz. Széllel szemben kell futnunk, és árral szemben kell úsznunk. Jézus azt mondta, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. A bűnbánat azt jelenti, hogy elfordulunk az olyan dolgoktól, mint például a tisztességtelenség, kevésség, harag és tisztátalan gondolatok, és olyanok felé fordulunk, mint a kedvesség, önzetlenség, türelem és lelkiség. Annyit jelent, hogy visszafordulunk Istenhez. Hogyan döntsük el, hogy mi álljon bűnbánatunk középpontjában? Amikor egy szerettünk vagy barátunk javaslatokat tesz nekünk, hogy mind kellene változtatnunk, a bennünk levő természetes ember így kiált fel. Na, pont te mondod, hogy változnom kellene? No, inkább hadd világosítsalak fel, hogy veled mi a baj. Ennél jobb megközelítés az, ha alázatosan az Úrhoz fordulunk. Atyám, mit szeretnél, hogy mit tegyek? A válaszok pedig jönni fognak. Érezni fogjuk, hogy mind kell változtatnunk. Az Úr elménkben és szívünkben fogja tudatni velünk. Ezután választhatunk. Bűnbánatot tartunk, vagy pedig lehúzzuk a rólót a mennyekre néző ablakokon. Alma így figyelmeztetett. A legkisebb mértékben se próbáld magad mentegetni. Amikor lehúzzuk a rólót, egyre kevésbé hiszünk annak a lelki hangnak, mely változásra szólít fel bennünket. Imádkozunk, de nem igazán figyelünk oda. Imáinkból hiányzik a bűnbánathoz vezető hit. Ebben a pillanatban valaki ezt mondhatja. Anderson testvér, te ezt nem értheted. Nem érezheted, amit én éreztem. Túl nehéz a változás. Igazatok van. Én nem érthetem teljesen. Van azonban egy valaki, aki igen, ő tudja. Érezte a fájdalmatokat. Az Úr kijelentette. Az én markaimba metszettelek fel téged. Ő ott van, felénk nyújtja karját, és így kérlel mindannyiunkat. Jöjjetek én hozzám. Meg tudjuk bánni a bűneinket. Képesek vagyunk rá. Amikor felismerjük, mind kell változtatnunk, sajnáljuk a szomorúságot, amit okoztunk. Ez pedig őszinte és szívből jövő beismeréshez vezet az Úr előtt, és ha szükséges, akkor mások előtt is. Amikor lehetséges, hozzuk helyre azt, amiben kárt okoztunk, illetve adjuk vissza, amit elvettünk. A bűnbánat végül a mindennapi életünk részévé válik. A heti úrvacsolavétel nagyon fontos. Ilyenkor szelíden és alázattal az Úr elé járulunk, elismerve, hogy tőle függünk, és kérjük őt, hogy bocsásson meg nekünk, és újítson meg minket, mi pedig megígérjük, hogy mindig emlékezünk ő rá. Bűnbánatunkat, mindennapi törekvésünkben, hogy még inkább Krisztusivá váljunk, olykor azon kapjuk magunkat, hogy ugyanazokkal a nehézségekkel küzdünk. Ez olyan, mint egy fákkal borított hegyet másznánk meg. Van úgy, hogy egészen addig nem látjuk, mennyit haladtunk, míg közelebb nem érünk a csúcshoz, és le nem tekintünk a magas hegyerincről. Ne csüggenjünk. Ha igyekeztek és munkálkodtok a bűnbánat érdekében, akkor benne vagytok a bűnbánat folyamatában. Amint fejlődünk, tisztában látjuk az életet, és érezzük, ahogy a Szentlélek egyre erősebben munkálkodik bennünk. Időnként eltűnődünk, hogy miért emlékszünk oly sokáig a bűneinkre, még azután is, hogy elhagytuk őket. Bűnbánatunk után miért érzünk továbbra is szomorúságot hibáinkkal kapcsolatban? Emlékezzetek majd erre a megható történetre, melyet James E. Faust elnök mesélt. Kisfiú koromban egy farmon éltem. Jól emlékszem, hogy nagyanyám mindig milyen finom ételeket főzött. Amikor a tűzhely melletti fásláda kiürült, nagymama csendben fogta és kiment, hogy a kinti cédrus farakásból teleszedje, majd a jól megrakott ládát visszacipelje a házba. Falsztelnök, ekkor elcsukló hangon így folytatta. Annyira érzéketlen voltam. Csak ott ültem, és hagytam, hogy a nagymamám szedje tele a fásládát. Szégyellem magam, és egész életemben bántam a mulasztásom eme bűnét. Remélem, egy nap majd bocsánatot kérhetek tőle. Azóta több mint 65 év telt el. Ha Faust elnök még mindig emlékezett rá, és ennyi év után is bánta, hogy nem segített a nagymamájának, csodálkozunk, hogy még mindig emlékszünk néhány dologra, és bánjuk őket? A szentírások nem azt mondják, hogy a halandóságban el fogjuk felejteni a bűneinket, hanem azt, hogy az Úr fogja elfelejteni azokat. A bűnök elhagyása azt jelenti, hogy soha nem térünk vissza hozzájuk. Ehhez időre van szükség, hogy segítsen nekünk. Az Úr olykor megengedi, hogy hibáink maradványai ott nyugodjanak az emlékeinkben. Amikor őszintén megbánjuk a bűneinket, helyrehozunk, amit csak lehet, és a parancsolatok betartása által elhagyjuk azokat, akkor a bűnbocsánat elnyerésének folyamatában vagyunk. Idővel érezni fogjuk, hogy a bánatunk okozta fájdalom lecsillapodik, szívünkből elvétetik a bűn, és béke holnal a lelkiismeretünkben. Azok számára, akik igazán megbánták bűneiket, de képtelenek megnyugvást találni, annyit mondok. Továbbra is tartsátok be a parancsolatokat. Megígérem nektek, hogy a megnyugvás az Úr ideje szerint el fog jönni. A gyógyuláshoz időre is szükség van. Ha aggódtok emiatt, tanácskozzatok a püspökötökkel. A püspök rendelkezik a felismerés lelkének hatalmával. Ő majd segíteni fog nektek. A szentírások így figyelmeztetnek. Ne halogassátok bűnbánatotok napját. Ebben az életben azonban soha sincs túl késő bűnbánatot tartani. Egyszer megkértek, hogy találkozzak egy idősebb házaspárral, akik akkor tértek vissza az egyházba. Az evangéliumot még szüleik tanították nekik. Házasságkötésük után elfordultak az egyháztól, most pedig 50 évvel később visszatértek. Emlékszem, a férj egy oxigéntartályt maga után húzva jött be az irodámba. Sajnálatukat fejezték ki, hogy nem maradtak hithűek. Elmondtam nekik, mennyire boldogok vagyunk a visszatérésük miatt, és biztosítottam őket arról, hogy az Úr is karjába zárva üdvözli azokat, akik bűnbánatot tartanak. Az idős férfi így válaszolt. Mi ezt tudjuk, Andersen testvér? Az viszont szomorúsággal tölt el bennünket, hogy gyermekeink és unokáink nem rendelkeznek az evangélium áldásaival. Mi ugyan visszatértünk, de egyedül tettük ezt. Nem egyedül tették. A bűnbánat nem csak megváltoztat bennünket, hanem megáldja a családjainkat és szeretteinket is. Igaz lelkű bűnbánatunk által, az Úr által rendelt időben, a szabadítók kitárt karja nem csak minket ölelnek majd át. Óvó karjának melegségéből jut majd bőven gyermekeink és utódaink életébe is. A bűnbánat mindig azt jelenti, hogy nagyobb boldogság vár ránk. Tanúságomat teszem arról, hogy a szabadító képes megszabadítani bennünket a bűneinktől. Személyesen éreztem az ő megváltó erejét. A világ nemzetei között ezrek életében láttam félreérthetetlenül az ő gyógyító kezét. Bizonyságomat teszem, hogy az ő mennyei ajándéka elveszi szívünkből a bűnbánatot, és békét hoz lelkiismeretünkbe. Ő szeret minket. Az ő egyházának tagjai vagyunk. Arra szólít bennünket, hogy bánjuk meg a bűneinket. Forduljunk el tőlük, és jöjjünk ő hozzá. Tanúsítom, hogy ő valóban ott van. Jézus Krisztus nevében. Amen.
We remind the brethren of the general priesthood meeting.
Emlékeztetjük a férfi testvéreket az általános papsági gyűlésre, mely helyi idő szerint este 6 órakor veszi kezdetét a konferencia központban. A Tabernákulum kórus műsorának országos közvetítésére holnap reggel helyi idő szerint 9 óra 30 és 10 óra között kerül sor. Közvetlenül ezután kezdetét veszi a konferencia vasárnap délelőtti ülése. Köszönjük a kórusnak ezt a csodálatos zenét, mely a ma délután megajándékoztak bennünket. Ezen az ülésen Boyd K. Packer elnök, a 12 apostol kórumának elnöke lesz az utolsó beszélőnk. Beszédét követően a kórus elénekli a Tudom, hogy él kegyes megváltom című himnuszt. Az ének után az áróimát Robert S. Wood Elder mondja, akit ma délután mentettek fel a 70-ek tagjai közül.
No father would send his children off to a distant, dangerous land.
Egyetlen apa sem küldené el gyermekeit egy élethosszig tartó próbatételre valamely messzi, veszélyes földre, ahol Lucifer szabadon jár kell úgy, hogy ne látná el őket személyre szabott védelmező erővel. Sőt, a vele folytatott kommunikációra is lehetőséget biztosítana, hogy mint apa és gyermek szólhassanak egymáshoz. Atyánk minden földre küldött gyermeke megkapta Krisztus lelkét, vagyis Krisztus világosságát. Egyikük sem lett útmutatás és megváltás reménye nélkül magára hagyva. A visszaállítás egy 14 éves fiú imájával kezdődött, valamint egy látomással az atyáról és a fiúról, és ezzel megnyittatott az idők teljességének adományozási korszaka. Az evangélium visszaállítása a halandóság előtti létről is hozott ismereteket. A szentírásokból tudunk a mennyei tanácsülésről, valamint a döntésről, amelynek értelmében Isten fiai és leányai a halandóságba küldetnek, hogy testet kapjanak és próbára tétessenek. Isten gyermekei vagyunk. Lélektestünk most húsból való földi hajlékban lakozik. A szentírások azt mondják, nem tudjátok-e, hogy ti Isten templomai vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek. Isten gyermekeiként megtanultuk, hogy részesei vagyunk tervének, amely a boldogság nagyszerű terve. Tudjuk, hogy háború volt a mennyben, és Lucifer, valamint követői test nélküli állapotban kilettek taszítva. Sátán, a ma régi kígyó, méghozzá az ördög, fellázadt Isten ellen, és azon volt, hogy elvegye Istenünknek és az ő Krisztusának a királyságát. Ezért háborúzik Isten szentjeivel, és körös körül körbeveszi őket. Ezért kaptunk önrendelkezést is. Ezt bölcsen kell használnunk, és közel kell maradnunk a lélekhez, különben azon vesszük észre magunkat, hogy balgák módjára engedünk az ellenség csábításainak. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus engesztelése által tisztára moshatók a hibáink, és a feltámadás során halandó testünk visszaállítatik a tökéletes formájához. Mert íme Krisztus lelke minden embernek megadatott, hogy különbséget tehessen jó és gonosz között. Megmutatom tehát nektek, hogy mi módon ítélkezzetek. Mert minden dolgot, mely jó cselekedetre hív, és arra ösztönöz, hogy higgyünk Krisztusban, azt Krisztus hatalma és ajándéka küldi. Tehát tökéletes tudással tudhatjátok, hogy Istentől való. Van egy tökéletes módja a kommunikációnak, a lélek által, hiszen a lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában a keresztelkedés után van egy második szertartás. Ez a kézrátétel a Szentlélek ajándékáért. A sugalmazás édes, csendes hangja inkább érzésként érkezik, mint sem hangként. Mint tiszta intelligencia szólhat hozzánk az elménkben. A Szentlélek inkább az elmén keresztül kommunikál a lelkünkkel, mint sem fizikai érzékszerveinken keresztül. Az útmutatás gondolatok, érzések, késztetések és benyomások formájában érkezik. A lelki kommunikáció szavait inkább érezzük, mint sem halljuk, és inkább lelki, mint sem halandó szemünkkel látunk. A 12 apostol kvórumában sok éven át szolgáltam együtt Lee Grand Richards Elderrel. 96 évesen halt meg. Mesélte, hogy 12 évesen részt vett egy nagyszabású általános konferencián. Ott hallotta Wilford Woodruff elnököt. Woodruff elnök elmesélte egyik élményét, amikor a lélektől kapott késztetést. Elküldte az első elnökség, hogy gyűjtse össze Isten minden szentjét New Englandben és Kanadában, majd hozza őket Sionban. Indiana államban megállt az egyik testvér házánál. Kocsiját beállította az udvarra. Feleségével és egyik gyermekükkel a kocsin tértek Nyugovóra, míg a család többi tagja a házban aludt. Nem sokkal azután, hogy lefeküdt, a lélek suttogva így figyelmeztette. Kelj fel, és vidd odébb a kocsidat. Felkelt, és a kocsit távolabb vitte onnan, ahol addig állt. Amikor újra lefekvéshez készült, a lélek megint szólt hozzá. Menj, és vidd el az összvéreidet attól a tölgyfától. Ezt is megtette, majd újra Nyugovóra tért. Alig fél órával később egy forgószél kitépte a földből, és felkapta a fát, melyhez korábban az összvéreit oda kötözte. Két kerítésen is túl, majdnem 100 méterre repítette. A jókora ölesfa pont oda esett le, ahol azelőtt a kocsija állt. Woodruff Elder megmentette az életét, valamint felesége és gyermeke életét azzal, hogy hallgatott a lélek késztetéseire. Ti is érezhetitek ugyanezen lélek késztetését, és titeket is megvédhet. Amikor majdnem 50 évvel ezelőtt elhívtak általános felhatalmazottnak, Utah Valley-ben éltünk. Volt egy kis földünk, amit mi farmnak neveztünk. Volt egy tehenünk, egy lovunk, voltak csirkeink, meg sok-sok gyerekünk. Az egyik szombaton a repülőtérre kellett mennem, hogy Kaliforniába menjek egy szövegkonferenciára. A tehenünk azonban vemhes volt, és gondok voltak vele. A borjú végül megszületett, de az anyja nem tudott felállni. Kihívtuk az állatorvost, aki hamarosan meg is jött. Azt mondta, hogy a tehén lenyelt egy drótot, és nem éri meg a másnapot. Felírtam az állati melléktermékeket feldolgozó cég telefonszámát, hogy a feleségem kihívhassa őket, amikor elpusztult a tehén. Mielőtt elindultam volna, összegyűltünk egy családi imára. Kicsi fiunk mondta, miután megkérte mennyei atyánkat, hogy áld meg apát az utazása során, és áld meg mindannyiunkat, őszinte fohászba kezdett. Azt mondta, mennyei atyánk, kérlek áld meg a bossi tehenet, hogy rendbe jöjjön. Kaliforniában aztán elmeséltem az esetet, és azt mondtam, meg kell tanulnia, hogy nem kapunk meg olyan könnyen mindent, amiért csak imádkozunk. Bizony az eset tanúságát le kellett vonni, azonban nem a fiamnak, hanem nekem. Mire vasárnap hazaértem este, bossi rendbe jött. Ez a módszer nem csak a proféták számára van fenntartva. A Szentlélek ajándéka ugyanúgy működik a férfiak, a nők és még a kisgyermekek esetében is. Egy csodálatos ajándék és hatalom. Minden probléma lelki orvosságát magában rejti. És most igéjéből angyalok által ad az embereknek. Igen, nem csak a férfiaknak, hanem a nőknek is. Most ez még nem minden. A kisgyermekeknek is adatnak sokszor olyan szavak, melyek megszégyenítik a bölcseket és a tanultakat. Az Úr ért hozzá, hogy tudást öntsön az elménkbe, hogy késztessen bennünket, utat mutasson, tanítson, helyreigazítson, és figyelmeztessen minket. Azt mondta, elmédben és szívedben szólok majd hozzád a Szentlélek által, amelyre átszáll és a szívedben lakozik. Énos feljegyzése szerint, amíg lélekben így küszködtem, íme ismét az Úr hangja szólt elmémben. Megtudhatjátok mindazt, amit tudnatok kell. Imádkozzatok, hogy megtanuljátok elnyerni ezt a sugalmazást, és érdemesek maradjatok az elnyerésére. Tartsátok tisztán a világ szennyétől ezt a csatornát, vagyis az elméteket. Graham W. Doxy Elder, aki egykor a 70-ek kórumában szolgált, mesélt nekem egyik meghatározó élményéről. Édesanyja, aki később az elemi általános elnökségében szolgált tanácsosként, szintén mesélt nekem erről az esetről. A II. Világháború idején Doxy Elder a haditengerészetnél szolgált. Kínában állomásoztak. Jó néhány társával együtt elvonatoztak Tianjin városába, hogy kicsit körülnézzenek. Amikor újra vonatra szálltak, hogy visszatérjenek a bázisra, egy óra múlva a vonat hirtelen északra fordult. Rossz vonatra szálltak. Semmit sem tudtak kínaiul. Meghúzták a vészféket, és megállították a vonatot. Valahol vidéken szálltak le, és nem volt más hátra, vissza kellett gyalogolniuk a városba. Nem sokára találtak egy kis kézi hajtányt, amilyet általában a vasúti munkások használnak. Sínre tették, majd hajtani kezdték magukat előre. Dombról lefelé gurultak, felfelé viszont tolniuk kellett. Az egyik lejtőhöz élve felnyomatkoltak a kocsira, és gurulni kezdtek. Graham volt az utolsó felszálló. A kocsi elején hagytak neki helyet. Futás közben végül sikerült felkapaszkodnia, de ezután valahogy megcsúszott, és a száguldó kocsi oldalára esett. Lábbal a kocsi felé, miközben háta a földnek ütődött. Azon igyekezett, hogy át ne menjen rajta a kerék. Miközben a kocsi egyre gyorsult, édesanyja hangját hallotta. Bud, légy óvatos! Nehéz katona csizma volt rajta. Hirtelen megcsúszott a lába, és a csizmájának vastag talpa megakasztotta az egyik kereket. A kocsi mindössze 30 centire állt meg a kezétől. Szülei, akik akkoriban a Közép-keleti Államok misszió felett elnököltek, épp aludtak egy szállodai szobában. Édesanyja úgy hajnali 2 óra körül felült és felébresztette a férjét. Bud bajban van. Letérdeltek az ágy mellé, és imádkoztak fiúk biztonságáért. A következő levélben azt kérdezték tőle, Bud, mi baj van? Mi történt veled? Erre megírta nekik, hogy mi történt. Amikor összevetették az időt, kiderült, hogy pontosan akkor bukdácsolt a kocsi mellett, amikor szülei a világ másik felén letérdeltek a szállodai szobában, és a biztonságáért imádkoztak. A késztetés és az ima ezen esetei nem szokatlanok az egyházban. Részét képezik a kinyilatkoztatásnak, melyet mennyi atyánk biztosít számunkra. Az ellenség egyik legmegtévesztőbb eszköze, hogy meggyőz minket arról, már nem vagyunk érdemesek imádkozni. De nem számít, kik vagytok, vagy mit tettetek, mindig imádkozhattok. Joseph Smith proféta megígérte, hogy mindenkinek, akinek teste van, hatalma van azok felett, akiknek nincsen. Amikor kísértés érkezik, létrehozhattok az elmétekben egy törlésgombot, talán egy kedvenc himnuszotok szavaival. Az elmétek irányít. Testetek csupán az elmétek eszköze. Ha érdemtelen gondolatok furakodnak az elmétekbe, cseréljétek ki őket a törlésgombbal. A felemelő zene nagy hatással bír, mert segíthet a gondolataitok irányításában. Amikor Oliver Cowderynek nem sikerült fordítani, az úr így szólt hozzá. Íme nem értetted meg, feltételezted, hogy megadom neked ezt, amikor nem gondoltál bele, csak kértél engem. De íme én azt mondom neked, hogy tanulmányoznod kell azt az elmédben, majd meg kell kérdezned tőlem, hogy helyes-e. És ha helyes, akkor te benned égővé teszem kebledet. Érezni fogod tehát, hogy helyes. De ha nem helyes, akkor nem lesznek ilyen érzéseid. Ezt a tantételt illusztrálja egy kisleány története. Mérges volt a fivérére, mert csapdát állított, hogy verebeket fogjon. Mivel hirtelen nem tudott segítséget szerezni, azt mondta magának, hát akkor imádkozom róla. Imája után a kislány így szólt anyukájához. Tudom, hogy nem fog verebet fogni a csapdájával, mert imádkoztam róla. Biztos vagyok benne, hogy nem fog egyetlen verebet sem. Édesanyja megkérdezte tőle, hogyan lehetsz ennyire biztos ebben? Így felelt. Hát, miután imádkoztam, kimentem és darabokra törtem azt a vacak csapdát. Imádkozzatok akkor is, ha fiatalok és önfejűek vagytok, mint Alma a proféta, vagy zárva van az elmétek akárcsak Amuleknek, aki azt mondta, tudtam ezekről a dolgokról, de mégsem akartam tudni róluk. Tanuljatok meg imádkozni, imádkozzatok gyakran, imádkozzatok az elmétekben és a szívetekben. Imádkozzatok térden állva. Az ima, ti saját kulcsotok a mennyhez. A zárad fátyó felétek eső oldalán van. És én megtanultam, hogy minden imámat így fejezzem meg. Be, legyen meg a te akaratod. Ne várjátok, hogy teljesen mentesek legyetek a gondtól, a csalódástól, a fájdalomtól és a csüggedéstől, hiszen épp ezért küldettünk a földre, hogy elviseljük ezeket. Valaki így írt erről. Ügyetlen, türelmetlen kézzel az ember összekuszálja Úrunk tervének fonalát, és mikor fájdalmában hozzá kiált, ő csendesen csak ennyit mond, maradj nyugton, míg kiadom a csomót. A szentírások azt ígérik, nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. A szabadító azt mondta, közeledjetek hozzám, és én közeledni fogok hozzátok. Keressetek engem szorgalmasan, és meg fogtok találni. Kérjetek, és adatik nektek, kopogtassatok, és megnyitatik nektek. A konferencia kezdetén támogattuk a felhatalmazottakat. Az első ember, akit támogattunk, Thomas S. Monson volt, akit az egyház elnökeként támogattunk. Azt hiszem, hogy jobban ismerem a Monson elnököt, mint bárki más ezen a földön. És én nekem személyes tanúságom van arról, hogy őt kinyilatkoztatás hívta el, és hogy szüksége van az imáitokra a feleségével és a családjával együtt. Én is imádkozom azért, hogy testben és lélekben is erős lehessen, és el tudja látni az egyházi elnöki feladatait. Tudom azt, hogy őt kinyilatkoztatás által Isten hívta el, és azok kézrátétele által, akik felhatalmazással rendelkeznek a papságban erre. Az Úr áldjon meg mindannyiunkat az ő támogatásában, és a családja támogatásában, minden dologban, amire szüksége van, hogy véghez vigye ezt a hatalmas munkát, ami a vállán nyugszik. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Holy, eternal, and beloved Father.
Szent, örökkévaló szerető, mennyei atyánk. A második általános konferencia ülés végeztével örvendezünk, hogy itt lehettünk a te apostolaid és profétáid lábánál, és az igazságról tanulhattunk, és bizonságot nyerhettünk rólad és a te fiadról. Hálásak vagyunk a te egyházad, királyságod és evangéliumod visszaállításáért, és hálásak vagyunk a tudásért, hogy tudhatjuk, hogy megváltónk él. Atyánk, amit most elhagyjuk ezt az ülést, megújítjuk elkötelezettségünket feléd, hogy a te örökkévaló útjaidat törekedjünk, hogy betartsuk parancsolataidat, és hogy téged és a te gyermekeidet szolgáljuk, és azt az utat kövessük, melyet a te fiad megalapított számunkra. Atyánk, kérjük, áldj meg minket, hogy részesüljünk a te kegyelmedben, hogy a gyengeségeink erőségekké váljanak, hogy alázatosak lehessünk, és szeretetteljesek, hogy az életünket betöltse a te kegyelmed, és a te fiad szeretete. Atyánk, áldj meg minket most, hogy elmegyünk innen, hogy a te védelmed legyen rajtunk, és azok a férfi testvérek, akik visszatérnek ma este, ők is a védelmed alá kerüljenek. Atyánk, újíts meg minket az elkötelezettségünkben irántad, hogy mindig a celesztiális királyság törvényei szerint éljünk, és ezért imádkozunk alázattal Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 179.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 179. félévi általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül kerültek ki. A zenét a Bountiful és a Farmington szöveg összevont kórusa szolgáltatta. A közvetítést a Bonneville Communications közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, illetve bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.